emlékezéssel vezetném be a következő beszélgetést is. 2020. április 7-én a vírusjárvány miatt elmaradt Domokosné Löllbach Emma reformpedagógus 135. születésnapi évfordulója alkalmából tervezett emléktáblakoszorúzás. 1925-ben az új iskola Leány Liceumának és foglalkozási kertjeinek megnyitása alkalmából Varga Márton 100 piros holland tulipánhagymát és gesztenyefákat adományozott az intézménynek. Ez a kapcsolat került újra megerősítésre 2007-ben, amikor az iskola tantestületének márványtáblája mellé a fiumei sírkertben az iskola növendékei egy gesztenyefát ültettek az alapító igazgató és tanárai emlékére. Ki volt Varga Márton? Megtudhatják a következő beszélgetésből.
A világban már több évtizede elterjedt egyfajta szemlélet, ami szerencsére már hozzánk is bejutott. Ez pedig a lassú életmód. Lassíts, hogy élj. A slow life. A mentalitásnak az a lényege, hogy éljük meg a mindennapjainkat, lassabb tempót diktáljunk, a csend, a harmónia iránti igényünket, és egyre jobban felkelti. Legyen idő önmagunkra, önmagunk megismerésére, élet teljesebb tételére. Ezt a japánok már évszázadok óta tudják, és meg is teremtik azt a helyszínt, ahol ezt a lassú életet meg tudják valósítani. Egy ilyen helyre látogattam el, Zuglóban található a japán kert. Egy nagyon kedves kertépítő tanár, Gódorné Zita fogadott engem. Mi a jellegzetessége a japán kertnek?
A japán kertnek alapvetően a mozgató motorja az, hogy a természetet próbálja utánozni. Tehát a tengerparti sziklák, vagy óceáni szigetek, a szilfutta növényanyag, a vulkanikus hegykupok, tehát ezeknek a megjelenítése akár egy pici pálcakertben, vagy egy kis házi kertben.
Hogy került ez a japán kert Zugló kellős közepébe?
Japán az 1800-as évek végéig egy elzárt szigetország, és akkor, amikor megnyírnak a határok, akkor egy elképesztő kultúra kiömlés, illetve oda egy kultúra beállomás történik meg, és az 1800-as évek vége, 1900-as évek elejét úgy is hívjuk, hogy japonizmus, ami óriási befolyással van az európai festőművészettől kezdve a ruházat, a bútor, lakberendezést, minden úrinőnek van egy kimono jellegű köntöse otthon, tehát hogy tényleg mindenhol megjelenik ez a japán befolyás, és ez a japonizmus a kertépítésre is nagy hatással van, és sorba épülnek meg Európában 1800-as évek végén, 1900-as évek elején az első japán kertek.
Tehát ez egy divat volt.
Ez egy nagy-nagy divat Európában. Erre reflektál Varga Márton, aki itt az épületben, az iskolában kertépítést tanított, vagy kerttervezés, és tervezi meg 1927-ben ezt a kertet.
Ki volt Varga Márton?
Varga Márton egy óriási, hatalmas szakmai szereplője volt az 1900-as évek első felének. Ő egyébként egy erdélyi származású fiatalember volt, és itt a területen 1912-ben kezdett el dolgozni. Üvegházakkal, francia kerttel, gyümölcsösökkel, de emellett ő honosítja meg Európában, Hollandián kívül a hagymás dísznövényeknek a termesztés technológiáját, rengeteg cikket ír, több nyelven beszél, utazik Nyugat-Európában, tudósít a hazai kertésztársadalomnak. Az egyik Széchenyivel együtt ő vezeti a Magyar Kertészeti Egyesületet, ő indítja el az első magyar kertészeti gyűjteményt, amit személyesen kezd el begyűjteni mindenfelé az országban. Ők építik meg a Kertészeti Egyesületet, az első kertészeti székházat a Népréget területén, tehát hogy egy nagyon-nagyon szertágazó, hatalmas életmű van, és emberileg is példakép értékű. A régi diákoknak rengeteg tanulmányomása van az ő életéről, hogy milyen példamutató volt emberként is.
És akkor az első japán kertet is ő...
1927-ben ő nagyon szépen reagál egy feldobott labdára, mert hogy 27-ben történik a fogaskerekűnek egy nyomvonal megújítása és meghosszabbítása. A Buda bendőjéből kikerülnek ezek a gyönyörű lukacsos mészkövek, ami az építési anyaga a japánkertünknek, és 28-ban épül meg ez a japánkert. Lovas kocsin hozzák át ide a fogaskerekű nyomvonala alól kikerülő gyönyörű szép köveket, és építik meg ezt a japán kertet.
Fantasztikus a kert, és egyszerűen megható, hogy minden kis szegletében van valami újdonság, vagy egy kis kő, vagy egy kis lámpás, vagy egy kis híd. Milyen szimbólumrendszerrel dolgoznak?
Igen, ez a kert a szimbólumok kapcsolatában nagyon hálás korszakot reprezentál, mert hogy ez nem egy modernkori japán kert, hanem a Muromachi korszakba nyúlik vissza.
Ez mikorra tehető?
Ez a Muromachi korszak az 1200-as évek vége, 1300-as évek eleje, tehát valahova oda kell visszakalandoznunk a történelembe, és egy főúri kertet elképzelni. Ez a Muromachi kor, ez egy nagyon nagy aranykor kertészetileg, mert ennek a korszaknak a végén születnek meg a teáskertek, ezek a gerebjézett szárazkőket, ami azt gondolom, hogy ugye mindenki számára egy ilyen könnyen lehívható képi anyag, mert sok helyen látszódnak ilyen japán kertek. Korszakot, amit ez a kert mutat, ez még nem ismert, hanem egy ilyen bujább növényanyagú tavas kert, ami sétálásra alkalmas, amit a mi kertünkben
mutat. Tehát a víz mindig fontos.
Így van, a víz nagyon-nagyon fontos. A mi kertünk tavas kert, amit a kapunk keresztül közelítünk meg, ott van egy, addig vezet egy széles út, és csinálunk, amit akarunk, az gyorsan elvisz minket a kapuig, és a kapuban van egy burkolatváltás. Onnantól kezdve lépőkövek jönnek, mégpedig gírbe-gúrba irányba, és az a feladatunk a kapunál, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, hogy hagyjuk abba a szaladást, rakjunk le mindent, kezdjük el figyelni a lépteinket, mert különben hanyat fogunk esni, és kezdjük el nézni körülöttünk feltáruló természeti szépségeket.
A kapu az egyébként a magyar őstörténetben is, még mindenhol egyfajta változás jelent. És ha beléptünk a kertbe, ott mi vár minket?
Elkezdünk tudatosan kertet nézni, gyönyörködni, töltődni, és aztán elérünk a tóhoz, és akkor ez egy ilyen tavas sétakert, tehát, hogy gírbe-gurba pici utakon, hidakon át megyünk a tórendszer. Ez egy életszimbólum, a forrás látjuk meg először, az a megszületés pillanata. Alatta van ilyen kis hepehupák kövek, ők a gyerekkövek, aztán jön egy ilyen kis fenéggátas, ilyen pici kis vízi akadállyal egy ugrás, ez ifjúkor, és utána jön egy kiteljesedettebb rét az életközép, aminek a végén van két gyönyörű szikla benne a tómederben, ez Kincseshajó szigetnek nevesítette Varga Márton, és az élet második felére felhalmozott bölcsesség és élettapasztalatnak a kövei. És aztán a víz megérkezik a legmélyebb tómeder részre, ez a semmiség óceánja. Hát ez most így európai fordításban, tehát nem úgy semmi, mint zéro, hanem úgy, mint egy életvégi kiteljesedésnek a lehetősége. Legszebb szemlési pontnál föltáruló legmélyebb tószakaszunk.
Nagyon szimpatikus a japán kultúrában is az, hogy másképp bánnak az idősekkel. És a japánoknál ez egy egész másfajta mentalitást tükröz.
Igen, ez nagyon szép, és azt gondolom, hogy egy nagyon tanulságos dolog, hogy az élet második felében lévő bölcsesség és élettapasztalat valóban ifjúkorban nem elsajátítható, nem elérhető, tehát hogy vannak olyan ajándékok, olyan lehetőségek, amiket csak az évek szülnek meg, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy ez eltanulandó tőlük az időseknek a tisztelete. Nagyon szépen nyilatkoznak a mesterek is, festők, kertépítők időskorukban, hogy ha még 10 év, még 20 év, tehát hogy a kiteljesedésnek az egyre nagyobb lehetőségét látják a kor előre haladtával, és valóban a bölcsesség, a rutin, az évek nagyon sok ajándékot hoznak, amit mi egy picit elfelejtünk Európában.
Mennyire sikerül a japán mentalitást áthozni? Hogy látja ezt?
Én azt gondolom, hogy a japán kertek pont arra adnak választ, vagy lehetőséget, amiből egy picit most ki vagyunk fogyva Európába. Tehát ez, amit ugye egy társadalmi problémákként élünk meg, az aktivizmus, az időhiány, az időgazdálkodásnak a nagyon nagy szüksége, az iránytűvesztettséges internethasználatás. Tehát, hogy ez a nagy nyugtalan lotifutira ad választ egy japán kert. És nagyon hálás minden csoportot vezetni, mert amikor első lépésként a kapuba elmondom nekik, hogy eddig figyeltünk, ahova akartunk, és most egy picit kezdjünk el kifelé figyelni, mindenki érti. Rakják le a kis gumicsontot, amit eddig rágta, akinek megvan a kis saját bosszúsága vagy problémája. Olyan szépen mindenki látom, hogy nagyon-nagyon szívesen és örömmel lerakja, és mire elérünk az Azumajára, ugye erre a hátsó kert részben lévő védett szemlélődési pontra, én azt gondolom, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miért mondja azt a japán mester, hogy ez egy olyan hely, ahol addig tudunk szemlélődni, amíg meg nem győződünk róla, hogy ez az élet elég szép ahhoz, hogy legalább 100 évig éljük. Tökéletesen látják a látogatók, hogy miről beszélünk.
Mi az, amit alapvetően el kellene tanulnunk? Tesz egy más kultúra, egy más földrész, más mentalitás, más ősök.
A japánok olyan jól megfogalmazzák, és itt van a mi felelősségünk is, és itt van ennek a kertnek az ajándéka, hogy a kamilban egyszerűen azt jelenti, hogy olyan szép, hogy megérint minket, hogy meghív minket arra, hogy egy pillanatra emelkedjünk el a kis mókuskerékből, és nézzük meg azt, hogy ennél van több. Ennél van sokkal több. És itt ebben a kertben is gyönyörű koros díszfák vannak, tehát hogy 130-150 éves nagy juhar, hatalmas, gigászi méretű selyemfenyő. Úgyhogy itt is érezhető ez az ajándék, hogy mondhatnánk, hogy kamia van a kertnek, vagy rengeteg szereplője van, akinek kamia van. Úgyhogy az ő nagy ajándékuk, és akkor ez egy ilyen ajándék lehet a magyarok számára, hogy el lehet jönni, lehet velük találkozni, egy pillanatra oda tudjuk rakni a természet érvelésére az ujjunkat, érezzük meg a pulzusát, hogy milyen szépen lüktet a természet, mert tényleg, ahogy a filozófiai rendszereik is mondják a japánoknak, hogy a Isten teste a természet, hogyha elbizonytalanodunk, ha igazságtalanságért, ha betegségért, menjünk ki a természetbe, érintkezzünk vele, mert ott van a harmónia, ott van az igazság, ott van a szépség, ott van az egészség, úgyhogy ebben segíthet minket ez a kert.
A riporter Torda Judit volt.